Sziasztok, újra itt vagyunk a Rádió Café 98.0-án. Ez a Megmondtuk Előre című műsorunk Kapitány Ivánnal.
Hevér Gáborral.
És mai vendégünkkel, nekem régi ismerősemmel Szegedről, ifjabb Duda Ernővel. Sose szólítottalak még ifjabb Duda Ernőnek, de édesapád miatt ugye így kell szólítanunk, a kiváló virológus miatt. Szia!
Sziasztok, köszönöm a meghívást.
Én is köszönöm. Figyelj, először is tisztáznunk kell egy olyan dolgot, amit én szerintem lehet, hogy jól tudok, vagy nem jól tudok, az a Kopi Genele, ez a rég múltas történetből, hogy az urban legend, vagy valóban az történt, hogy egy aluljáróban találkoztál az amerikai partnereddel, akivel aztán csináltátok a Kopi Genele-t.
Részben helyes az információ, metrón találkoztunk.
Komolyan?
Igen.
Na gondolj ez, hogy hogy volt? Ugye az, tudni kell, hogy az Ernőnek talán az első komoly vállalkozás volt?
Igen, igen.
Ugye ez a Kopi Generali volt, ami behálózta először egész Budapestet, de aztán utána vidékén is nyitott történet.
Aztán Csehország, aztán Lengyelország.
Pláne.
Most már Shanghaiban is van.
Na, az hogy volt?
Hát mentem a metrón, zsúfolt metró, és nyilván a feliratok magyarul vannak. És két amerikai a Hősök terén szeretett volna leszállni, de Hero Square nem volt sehol kiírva, és akkor ott próbálták megfejteni, hogy melyik az, és hát senki rájuk se bagózott, én meg ott gondoltam, hogy segítek nekik, és ott átverekedtem magam a tömegen, és mondtam nekik, hogy hát hol kell leszállni, és én is pont tökvetlenül pontot szálltam le, és akkor megkérdezte az amerikai, hogy esetleg szeretnék-e inni egy sört. Na most hát 20 évesen erre mit válaszol az ember, és hát nyilván nem egy sör lett belőle, sokat többször találkoztunk, és aztán egyszer nem jelent meg a tolmácsa, és fölhívott engem egy rettenetesen másnapos hajnalon, fölébresztett, hogy nem tudnék-e most azonnal oda menni egy szállodába, mert itt üldögél szembe az Ofotért vezérigazgatójával, és egy büdös szót nem értenek egymás nyelvén, és akkor én odarongyoltam a biciklimmel, és életemben először tolmácsoltam, de ez nagyon tetszett neki, és akkor először a tolmácsa lettem, aztán közösen csináltunk egy céget.
Csodálatos, de ez azért van, mert ti éltetek kint Amerikában, ugye? Szóval ez van, szegedi vagy, én is szegedi vagyok, ugye onnan is ismerjük egymást, meg mindenfajta más dolgokból, és de te biológus, családi
készítésből... A családom az rettenetesen biológiai iránt.
Igen, biológiai iránt.
Ez sajnos egy komoly...
Komoly probléma, igen.
Igen, de halmozottan hátrányos vagyok, két egyetemi tanár.
Igen, de te is az akartál lenni.
Hát igen, azt gondolom, hogy sokkal jobbat teszek a tudománynak vállalkozóként, úgyhogy kutatókat meg orvosokat alkalmazok, mint hogy én nekem nem lett volna való valószínűleg a laborban lögybölés. Bár pipettázni egész pontosan tudtam, de az én személyiségemhez nem passzol az a kitartó munka, az a zalázatosság, meg türelem, ami a kutatói léthez kell.
Jó, de azért ugorjunk már vissza, mert ez a Kopi Generálnak a, hogy mondjam, megszületéséhez. Oké. Arra mész a föld alattival, leszálltok a Hősök terén.
Ez mikor volt ez?
És 90-ben.
És te még fiatal vagy, ugye? Tehát miből látja meg egy amerikai, aki nyilvánvalóan egy üzletember volt, aki idejött például az Ofotért vezérigazgatóját tárgyaljon, hogy veled, azért, csak azért, mert tudtál angolul?
Mitől gondolta ő azt, hogy belőlem üzletembert csinál?
Hát mivel foglalkoztál akkor éppen?
Hát akkor éppen pont semmivel, mert egy kényszerű szünetet tartottam az egyetemen. Más is járt már így, tehát akkor éppen fél év ismétlőként lakást felújítottam. Tehát, hogy az egyik fordulópont az volt, amikor büszkén mutogatta nekem, hogy 5000 dollárt fizetett egy nagy cégnél ilyen piacfelmérésre, és hát valami rettenetesen gyenge anyag volt egy ilyen nagy amerikai multi, mit tudom én, 4 fénymásolót sikerült eszem egész Budapesten találniuk, és akkor én azt mondtam neki, hogy 100 dollárért én ennél sokkal jobbat csinálok neki. És hát rettenetesen hitetlenkedett ezzel kapcsolatban, és akkor egy-két haveromat fölbéreltem, hogy gyerekek, lenne 100 dollár sörre, kéne egy kis segítség, és felosztottuk a kerületüket, és ugye akkoriban, hát, ugye ez ugye jóvel internet, meg még Yellow Page is se volt, az ősidőkben a mai fiatal, most az égeneráció nem is érti, hogy miről beszélünk.
Nem értik, igen.
Az olyan, mint a Blu-ray.
És akkor felosztottuk a kerületeket egymás közt, és az volt a feladat, hogy mindet utcáról utcára végig kell járni, és ahol kivenél, hogy fénymáslás, be kell menni, és akkor volt egy ilyen sztorink, amit kitaláltam, hogy egyetemisták vagyunk, és akkor a professzor megkért, hogy megtudjuk, és akkor volt egy kérdéssor, hogy és mennyit lehet egy ilyen munkával keresni, és a papírt honnan veszik, és milyen gépeken, és hogyha sokat hozunk, akkor van kedvezmény, volt 10 kérdés, boldogan mindenki válaszolt mind a 10 kérdés, hogy pontosan tudtuk, hogy milyen gépeik vannak, hol szerezték be, milyen papírt használnak, milyen áraik vannak, milyen kedvezmények, és ebből csináltam neki, ami inkább szokatlan volt, hogy hogy nekem volt számítógépem, meg nyomtatóm, ami a 90-es években, nem, vagy 90-ben még nem volt annyira triviális, és akkor adtam neki 52 darab fénymásolag listát, ahol a tulajdonosoktól kezdve a kedvezményig minden ott volt, és ez 100 dollárjába került, és hát ez láthatólag
imponált.
Ez láthatólag imponált neki, és azt egyszer volt egy szituáció, amikor egy nagy értékű ingatlant akartunk megvenni, és elhozott magával valami nagy menő magyar ingatlan szakértőt, még arra is emlékszem, hogy valami 1000 dollárt fizetett neki, ami akkoriban számomra elképzelhetetlen összeg volt. És az alkú közepén, amikor már majdnem megegyeztünk, akkor én éreztem, hogy aki árulja az ingatlant, az tök egyértelmű, hogy meg van szorulva. Tehát nagyon magas, vagy akkor nagyon magas infláció volt, magas kamatai voltak, és már majdnem leütötték az üzletet, amikor mondtam az amerikainak, hogy menjünk már ki egy kicsit beszélgetni, és akkor kimentünk, és mondtam neki, hogy bízza már ezt rám, mert higgy el, hogy ebben még van tartalék. Így elég nagy arca a fiatalon, és akkor
és visszamentünk, volt.
És volt. És akkor visszamentünk, és hát ott azért megspórolt, mit tudom én, néhány 10 000 dollárt ezért pár perc alatt, és akkor utána mondta, hogy
Veled elkezdek valamit csinálni.
Igen, és szerintem itt ez volt a fordulópont, ez a két dolog.
De aztán azért ezt elhagytad, és akkor jött ez a fajta dolog, de te aztán vegyésznek tanultál, ahogy igen, a szünetet tartottál.
Igen, de ez nem utána, tehát ugye én azért hosszú ideig ott voltam, tehát ott voltam 6 évig, uh-huh. Közben beindítottuk a csehországit, meg a lengyelországit, tehát ott már több száz alkalmazott volt, akkor az már milliárdos cég volt, tehát hogy ott az a 90-es években egy elég komoly cég volt, nagyon komoly nyereséget termeltünk, komoly növekedés volt, csak én meguntam. Tehát az nem volt egy annyira.
És akkor a családi hagyományok miatt tértél vissza, mondjuk nem jó szó, mert tudom, hogy nem ez van, de mondjuk az orvoslás.
Később tértem vissza, tehát mi közben csináltunk más cégeket, volt éttermünk, tanácsodó cégünk, szoftver, hardware, orvosi műszeres céget.
Hát az már azért közelíte ez a dologhoz, meg a szoftveres dolog is.
A Szolvót 99-ben csináltuk, tehát 96-ban jöttem a Kopizsanától, 99 végén, igazából 2000 elején indult.
A Szolvó az milyen főprofilú cég volt?
Hát a Szolvó az egy biotechnológiai cég volt, ami most egy utólag úgy lehet a legjobban leírni, hogy gyógyszer-gyógyszer kölcsönhatásokat vizsgáltunk, hogy amit körülbelül úgy lehet elképzelni, hogy van mondjuk egy fehér pirulád, ami biztonságos, meg van egy sárga pirulád, és ami biztonságos, de együtt beveszed, akkor nagyon nagy gebasz van.
Vagy és kinek dolgoztatok, gyógyszergyáraknak?
Hát világ 48 országában, tudom én, 800 cég, 50 legnagyobb gyógyszergyárból mindegyik az ügyfelünk volt.
Aha.
Tehát gyógyszeripar, elsősorban biotechnológiai cégek, de akadémiai intézetek is, valamennyi élelmiszeripar, de alapvetően bárki, aki gyógyszerkutatással foglalkozik, vagy új gyógyszert akar fejleszteni, azok voltak az ügyfeleink. Azért az egy elég küzdelmes 20 év volt azzal a céggel, de azon a szűk piacon, ahol mi mozogtunk, azon a végére világpiaci vezetők voltunk. Tehát ott az USA-ban is mi voltunk a legnagyobb szereplők, Japánban is, tehát Kína kivételével gyakorlatilag az egész világon mi voltunk a piacvezetők.
Az komoly. És akkor mi lett az újabb lépés ugye a mostani cég felé?
Hát először is azt eladtuk.
Hát ezt igen, nyilván.
A
szóval
azt eladtuk egy elég
jó áron.
Sok-sok.
Szabad szemmel is jól látható összegért.
Az akkor a legnagyobb biotech exit volt itt a közép-kelet-európai régióban. Tényleg az nagyon jó sikerült, sok-sok küzdelem és nehézség ára.
És miért adtátok el?
Hát sok pénzért.
De hogy meg jót kínáltak érte, és akkor vagy már volt terv, hogy már legyen új dolog?
Az első perctől ez volt a terv. Tehát, hogy
exitre mentetek.
Igen. Tehát, hogy mondjam, technológiai cégeknél ugye soha egy fillért nem, tehát abban csak befelé ment pénz abba a cégbe, tehát mi soha nem vettünk ki egy fillért se belőle, tehát egyértelműen az volt a cél, hogy valamilyen akvizit, vagy tőzsdére vigyük, vagy a végén eladjuk valakinek. Tehát ugye ilyen technológiai cégeknél, ahol nagyon komoly beruházások vannak, hát mi azért iszonyatos pénzeket költöttünk kutatásfejlesztésre, nem véletlenül lettünk piacvezetők, tehát az ilyen cégekből nem tudsz osztalékágon pénzt kivenni, ezeknek mindegyiknek az a sorsa, hogy valamilyen...
Cégértéket növelsz, és aztán...
Igen, és akkor valamilyen módon eladott. Tehát ott azt a céget az első perctől mindenféle szempontból úgy építettük föl, hogy az struktúráját tekintve, átláthatóságát tekintve, folyamatokat tekintve, hogy azzal a tudattal, hogyha egyszer jön egy vevő, akkor tudjuk, hogy már ő miket fog nézni, mi lesz az ő checklistje, tehát ezekhez hozzá lehet jutni, hogy mondjuk mi az a checklist, amin végigmegy egy ilyen fővásárláskor a cég, miket néznek, és nyilván ezeket próbáltuk kimaxolni azért, hogy a legjobb összeget kapjuk a végén, és ez Nyilván ez egy nagy adag szerencse is kell, tehát persze mindenki azt gondolja, hogy jól csinálta, igen. De azért sokan vannak, akik jól csinálták, és,
igen,
és nem is jött össze.
Igen, tehát ez kell egy
de akkor már meg volt a terv, hogy mi lesz a következő, vagy merre fele ment?
Hát meg volt, ugye közben már azért csináltunk ilyen apróbb befektet, közben már volt egy technológiai inkubátorunk a 2010-es évek elejétől, amivel már ilyen élettudományi cégekbe befektettünk, és a MediPredictet azt 15-be alakítottuk, tehát az már gyakorlatilag pár évig párhuzamosan megvolt
okay. A kettő. Én sokat olvastam, meg sokat hallgattalak erről a cuccról téged. Egész egyszerűen a genezis érdekel, hogy ez hogy indul el ez a dolog, hogy látsz egy hiányt, látsz egy fajta dolgot, mert van egy nagyon érdekes dolog, arra, hogy vissza akarok térni, amikor elmondtad, hogy nem költséghatékony ugye ez a történet, ami nagyon fontos. Ugye beszéljünk arról, hogyha a hallgatók nem tudják, hogy ez, mondd el, te légy szíves, hogy mert nem én akarom elmondani, hogy nyilván hülyeségeket fogok mondani, vagy félállításokat.
Dehogy
is nem.
De én is azért jobban bízom abban, ha te mondod el, mint a Gábor.
Szóval mi a MediPredict, légy szíves, mondd el, hogy az mit csinál az a cég.
Tehát a MediPredict egy úgynevezett longevity cég, és nagyon röviden az a célja, hogy az emberi egészséges élettartamot maximalizálja.
Fontos, hogy egészséges élettartamot.
Tehát, hogy nem az a cél, hogy valakit, aki már nagyon rossz állapotban nem élvezi az életet, nincs fizikailag, szellemileg.
Tehát, mint például én. Hát,
igen, ez nem neked szól, ez nekem szól, aki még jó fizikai kondícióban vagyok, sokkal hosszabb ideig tudjam.
Tehát, hogy nem az a cél, hogy mindenképpen kinyújtsuk az évek számát, mert ebbe egyébként a hagyományos orvoslás szerintem nagyon jó. Tehát az, hogy egyébként krónikus betegséggel élő emberek nem halnak meg a krónikus betegségbe, hanem mindenféle úton, módon sokáig életbe tartjuk őket, ebbe a hagyományos orvoslás nagyon jó. Viszont a legtöbb ember a 60-as évei elejétől már legalább egy krónikus betegséggel együtt él, ami az általában nem annyira jó. Tehát, hogy betegnek lenni azért nem szeret az ember, és így mi egy prevenciós cég vagyunk, tehát mi gyakorlatilag betegség kockázatokat számolunk, megmondjuk azt, hogy egy adott illető miben különbözik, nagyon különbözőek vagyunk, miben különbözik a többi embertől, milyen típusú rizikói vannak, milyen kialakulóba levő betegségei vannak, amik még nem okoznak tüneteket, hogy lehet ezt adott esetben visszafordítani. Tehát az angol úgy mondja, hogy health span.
Igen.
Tehát a betegségmentesen töltött évek számát kinyújtani, ameddig csak lehet, igazából ez a cél. Tehát amíg fizikailag és szellemileg is teljes életet tudsz élni, ezt minél tovább kitolni, azáltal, hogy a te egyéni rizikóidat megfelelően tudatosan tud kezelni. Tehát két különböző, tehát te meg én, nekünk lehet, hogy százszoros különbség van abban, hogy mondjuk mekkora esélyünk van szívbetegségre vagy vesebetegségre. Igen. És nagyon, ez borzasztóan hatékonyan lehet befolyásolni az életmódoddal.
Ez a kérdés. Tehát hogy tudom befolyásolni például azt, hogy genetikai olyan dolgot, ami nekem rizikófaktor.
Abszolút. Igen. Gyakorlatilag szinte nincs, ami ne lehet.
És ebben ti részt vesztek, vagy pedig átirányítotok egy szakemberhez, hogy figyelj, elmondod, hogy nekem ez a rizikófaktorom, és akkor azt mondod, hogy figyelj, menjél le.
A rizikófaktoroddal abszolút mi fogunk foglalkozni, tehát ott a mi orvosaink, a mi health coachunk, a mi dietetikusunk, tehát az, mi foglalkozunk. Ha úgynevezett orvosilag manifest betegséget találunk, tehát például találunk egy tumort, ami sajnos elő szokott fordulni, nem is ritkán, akkor nyilván elküldünk egy onkológushoz. Hogyha azt találjuk, hogy neked súlyos magas vérnyomásod van, akkor elküldünk egy hipertóniás szakemberhez. Igen. Tehát ha neked kialakult diabéteszed van, akkor elküldünk egy diabetológushoz. Tehát mi nem, tehát gyógyító tevékenységet nem folytatunk, ott rábízzuk a szakemberre, mert ebben jó az orvoslás, amikor már van egy kialakult betegség. Uh-huh. A mi területünk az a szürke zóna, ahol eltérések már vannak, elváltozások vannak, de orvosilag definiáltan még nem vagy beteg. De már ez kialakulóban van. Tehát mi ott akarunk beavatkozni, mielőtt még az a betegség ez kialakult volna.
És miben vagytok mások, vagy miben tudtok többet, mint mondjuk egy menedzser szűrés például? Ami ugye arra hivatott, hogy elvileg azt mondja, hogy figyelj, átmentem ezen a vizsgálaton, ilyen ultrahangon, ilyen izén akár egy CT-s vizsgálaton.
Igen, picit magas a koleszterinem, akkor majd legyen ez.
Én azt gondolom, hogy ezek nagyon fontosak, de ezek iszonyatosan kevés, tehát ez mindig egy pillanatnyi állapotot mond meg, és rettenetesen kevés információból dolgoznak. Tehát nagyon szűk a köre azoknak a vizsgálatoknak, amit elvégeznek, és az egyébként, ha mindenki eljárna egy ilyenre, akkor ebben az országban valószínűleg évekkel tovább élne mindenki, tehát semmiképp se akarom lebecsülni, igen. Tehát ahhoz képest, hogy hány millió ember van, akinek soha nem készült még laborvizsgálata, vagy egy EKG-ja, ezek nagyon fontosak, de mi mondjuk egymilliószor ennyi adatot gyűjtünk.
Tehát, de milyen eljárásokkal?
Hát egy menedzser szűrésen például klasszikusan, most mondok olyan, hogy nyugalmi EKG-t fognak neked csinálni. Az már egy elég szofisztikált menedzser szűrés, ahol csinálnak neked terhelésest, mondjuk egy terhelésest. Mi ezen kívül még csinálunk egy tucat más vizsgálatot a szív- és érrendszeri egészségedre, meg fogjuk nézni azokat a metabolitjaidat, amik a szívhez...
Belem nem beszélj
ilyen hangon. Ilyen biokémiai bomlás termékek, meg fogjuk nézni, hogy a bélflórád összetétele, hogy befolyásolja.
Majd te nagyon kíváncsi vagyok a tiédre.
Megnéznénk azt, hogy az ereid milyen állapotban vannak, mi csinálnánk egy kontrasztos kardio-CT-t is, rád rakunk egy ilyen kütyüt, amit hetekig hordasz, ami folyamatosan rögzíti az EKG-dat, tehát, hogy itt, és ez csak a szív, tehát egyébként tehát inkább úgy kezdem, hogy mi csinálunk teljes genom szekvenálást, ami azt jelenti, hogy az első bázispártól az utolsóig az egész genomodat föltérképezzük, és ott az összes olyan egyedi elváltozást is megnézzük, ami rád nézve. Tehát ez nem ugyanaz a genetikai vizsgálat, amikor beküldöd a vérmintádat valahova, és kapsz egy automatizált riportot, tehát ezen genetikusok dolgoznak nagyon sok órát, tehát az egy nagyon szofisztikált egyedi riport lesz, amit kapsz. De az nem mondja meg azt, hogy ezekből a génekből melyik működik éppen, és melyik nem. Csak azt mondja, hogy genetikailag te ilyen rizikókat hordozol. Ugyanezt megcsináljuk a bélflórádra. Megint nem a 60 ezer forintos interneten rendelhető bélflóra vizsgálat, hanem ez egy mély szekvenálás, mi funkciót is mérünk, nem csak fajokat nézünk, de ugye a fajokon belül törzseket tudunk nézni, ehhez különböző betegségrizikókat tudunk állítani, akkor nézzük ezeket a metabolitokat, amiről beszéltünk, amik ilyen több száz ilyen biokémiai bomlástermék, amik kvázi egy indikátor, hogy működik a szervezeted. Csinálunk például a teljes testemért, tehát van egy csomó képalkotó eljárás, nem csak ultrahang, stb. Nem csak
CT. Ugye, bocsánat, hogyha félbeszakítalak, hogy látom, hogy nagyon sokrétű és mély.
Nem, mert ugye kérdeztetek, hogy miben körülbelül.
Igen,
nekünk is benne van egy menedzser szűrés.
Persze, értem,
csak
értem,
az a menedzser szűrés, az mondjuk az adatoknak az 1-2%-a, és az is egy nagyon kiterjesztetett, ott látsz, vagy 10 különböző dokit, de az egy nagyon pici szelete. Nézünk epigenetikát, biológiai életkort, környezeti toxinokat, tehát, hogy amit egy emberen meg lehet mérni, és tudományosan van relevanciája, azt mi mindent megmérünk. Tehát mi megfordítjuk abból a szempontból, hogy beszélte a költséghatékonyságról, tehát van az, hogy mi az, amit költséghatékony megcsinálni, és van az a verzió, hogy oké, de ha én sokáig akarok élni, mi az a maximum, amit megtehetek. Mi arra adunk neked választ, hogy mi az, amit maximum megtehetsz az egészségedért, és azt mi mindent megmérünk.
Igen, itt azért nyilván nem egy karitatív tevékenység, hanem
és nyilván nem nagy titok, hogy nem Magyarország volt az elsődleges célpiac, ez nem egy közegészségügyi, nem egy tömegegészségügyi, tehát egy olyan országban, ahol az emberek fele hónap végén nem tudja kifizetni a számláit, ez egy nagyon szűk réteg számára szóló, nagyon...
Meg van egy másik aspektusa is erre, majd a második részben fogunk kitérni, vagy legalábbis én ott szeretnék kitérni, hogy ennek van egy, most hogy mondod nekem, ugye én 55 éves vagyok, tehát azért már én nem ebben a...
Hónapokat letagadhatnám.
Így is van.
Igen, de már nem tudnak segíteni. Sokkal korábban kellett volna elmenned ezekre a vizsgálatokra, mert azt mondták, hogy majd később, ha ezt korábban csinálod, akkor már hosszú évek óta...
Vannak 80 pluszos ügyfeleink is.
Szóval magyarul a lényeg az, hogy ebben egy edukáció van. Tehát, hogy edukációs történet, erre akarok majd kitérni, hogy ezt csináljátok-e abba a dologba, hogy...
És már nem vagy tanulékony, vagy...
Nem az, hanem, hogy gyere el.
Hát én csak tudnám mondani, például, mennyire nem.
Megfogtad az Isten lábát ezzel a színésszel, aki így tanul szöveget. Na mindegy, szóval, hogy nem, hanem hogy például az, hogy gyere el. Tehát, hogy csináld meg ezt a szűrő történetet. Most értem, hogy az benne van, hogy van pénzed, nincs pénzed, nem tudod kifizetni, stb. Vagy pedig foglalkozz ezzel a dologgal, de erre vissza fogunk térni a második részben, mert most kell tartanunk egy kicsit szünetet. Szóval ez a kérdés ebben a dologban, hogy a ti cégetek, vagy a ti történetetek ösztönzi az embereket arra, én még egyszer mondom, az anyagiakon túl, vagy az anyagiakat kivéve, nem lehet teljesen kivenni belőle, hogy ezeket a szűréseket azért érdemes megcsinálni, például érdemes élni mondjuk 60 év fölött jól és egészségesen, nem pedig csak úgy eltengődni. De mindjárt jövünk vissza ifjabb Duda Ernővel, de megmondtuk előre című műsorunkban Kapitány Ivánnal.
És Hevér Gáborral.
Ez pedig a Rádió Café 98.00.
Szünet után megtudjátok, hogy érdemes-e megvizsgáltatni magatokat.